Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ülésezett a kabinet, amiután a kormány szóvivők számoltak be a döntésekről. Napirenden volt a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, egyéb döntések mellett tárcaközi aszbeszt munkacsoport is létrejön. Szóba került, hogy az autópálya koncesziók második félévi pénzügyei nem szerepelnek a költségvetésben, ahogy egy a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettség sem, amivel az új kabinet szerint az előző kormány meghamisította az adatokat. A kormány felülvizsgálja a közmédia munkáját, amely nem tette eleget az elvárt kritériumoknak, az elhangzottak szerint nem a magyar embereket szolgálta. A 165 milliárd 600 millió forintos működési költséget sem tartják indokoltnak, ezért átvilágítják az egész rendszert. A kormány várhatóan a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A miniszterelnök az állami és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert. Államosítják és non-profittá teszik a végrehajtási rendszert. A Dunaferr ügyet soron kívül tárgyalta a kormány, ez évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése. A jövőben csak a miniszterelnök és a belügyminiszter használhat kék villogót szolgálati autón, és csak indokolt esetben. A tájékoztatón később a mikrofonhoz lépett Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy egész héten tárgyalnak a kormánytagok és az Európai Bizottság delegációja, hogy a jövő heti brüsszeli útján már politikai megállapodást lehessen kötni az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Egyeztetés kezdődött Ukrajnával. Magyarország azt várja, hogy a magyar kisebbség visszakapja korábbi jogait, az ország uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitása az csak így járul hozzá az új kabinet. A kormányfő beszélt arról is, hogy a bicskei kegyelmi ügyben elutasítást javasolt az igazságügyi miniszter, ezt azonban az akkori köztársasági elnök módosította, így küldte vissza ellenjegyzésre. Délelőtt a minisztériumban lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy a Sándor palotában lévő bővebb leírattal is tegye ugyanezt, amelyből minden részlet kiderülhet. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az idei első negyedév végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Magyarországon tervez üzemet építeni a világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai Adea, nyilatkozta Wang Yazong, a vállalat alelnöke a Financial Times-nak. A cég innen szolgálná ki az európai piacot, ahol egyre nagyobb a kereslet az elektromos robogókra. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat, közölte a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon. Horváth Lóránt azt írta, a hatóság indoklása szerint az alkotmányvédelmi hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontakt személyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az óra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában megjelentetett üzenetében gyors cselekvésre szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzel fogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Elhunyt Koszmoszki Edina. Az 1956-os forradalom legendás, piros kabátos lányaként ismerté vált bátor tanúját és résztvevőjét május 12-én 87 éves korában érte a halál, tájékoztatta a Nemzeti Örökség Intézete és a család közös közleményben az MT-t. A NAV központi ügyfélszolgálatai a bevallás utolsó napjaira hosszított nyitvatartással készült. Szerdáig reggel 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig várják az ügyfeleket személyesen és telefonon is. Már több mint 2 millió 200 ezer személy jövedelemadó bevallás beérkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében maradt érvényben a tűzgyújtási tilalom, közölt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Máshol az elmúlt időszakban elegendő mennyiségű és intenzitású csapadék hullott már az erdei biomassa átnedvesítéséhez. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották. It's getting late. Making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you looked my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go, don't. Do you know I just started? I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, chest to chest. Now we're face to face, 'cause I wanna take you away. Escape into the music, DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music, DJ, let it play. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the music. Please don't stop the, please don't stop, please don't stop the music. Please don't stop the music. Please don't stop, please don't stop, please are you ready? 'Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. You know I just started. I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chance. Now we're face to face, 'cause I wanna take you away. Let's escape into the music, DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music, DJ. Let it play, like the way you do.
Ja.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. május 18-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai adásunk elején egy zeneszerzői pályázatról beszélgetünk Verhelyi Krisztinával, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjével, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjével és Orosz Toker Edinával, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatójával, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyával. Majd vendégünk lesz Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója, akit a napokban átvett úr bekitüntetéséről, társadalmi vállalkozásokról, háborús segítségnyújtásról és véradás szervezésről is megkérdezünk. Tartsanak velünk, érdemes! A folytatásban Verhelyi Krisztinát, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjét, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjét és Orosz Toker Edinát, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatóját, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyát kérdezem a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában. Zeneszerzők gyűltek itt össze Miskolcon, miért is gyűltek össze?
A Ars Sacra Fesztivál az ugye szeptemberben lesz, most egy jelentős állomásához érkeztünk, mert egy zeneszerzői pályázatot írtunk ki, Assisi Szent Ferenc életművének a tiszteletére, és ennek a pályázati elbírálása van most. Most fog történni. Úgyhogy nagyon sok program lesz az Ars Sacra Fesztivál keretében, és ez ugye ez azt jelenti, hogy a keresztény értékeket közvetít, Assisi Szent Ferenc tiszteletét erősíti, és Miskolc város kulturális életét gazdagítja. Ez a pályázat azt szolgálja.
Milyenek a beérkezett pályaművek?
Elmondhatjuk, hogy sikeres volt a pályázat. 13 értékes mű született, 10 zeneszerzőtől. Különböző kategóriákban jelentek meg ezek a művek, hangszerkíséretes vagy akapella művek, vegyeskar és női kar, egynemű kar kategóriában, illetve megjelentek egyszólamú dicsőítőénekek is.
Hol csendülnek fel majd szeptemberben, melyik részén a fesztiválnak?
Szeptembernek a záró eseményén, tehát ott ezek az ősbemutatók fognak elhangzani, miután annyi pályázat érkezett be, hogy nem tudjuk egy alkalommal bemutatni, így azt hiszem, hogy ebből lesz egy sorozat, illetve egy szakrális térben is be fogjuk mutatni azokat az alkotásokat, amik egy záró rendezvény kereteiben nem fértek bele.
Mi volt a tétje még az elhangzáson túl ennek a pályázatnak?
Mindenki oklevélben és tárgyi ajándékban fog részesülni, illetve a zsűri egybehangzó döntése alapján 4 kiemelt művet és egyben zeneszerző díjaztunk, akik 75 ezer, 60 és 45 ezer forint pénzjutalomban, illetve Máger Ágnes által készített csodálatos festményben fognak részesülni.
Ki lett a győztes?
Jó, hát azt még nem lehet elárulni, ez csak a végén derül ki, mert jelegés volt a pályázat, tehát az most fog kiderülni, úgyhogy még egy kis titok van. Én még annyit tennék hozzá, hogy a Máger Ágnesnek a kötete, ez egy életmű festmény bemutató kötet, egy nagyon értékes, most jött ki a nyomdával, úgyhogy abszolút friss és nagyon szép ajándékot kapnak itt a pályázók.
Az elmúlt percekben Verhelyi Krisztinát, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjét, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjét és Orosz Toker Edinát, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatóját, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyát hallották. Most zenélünk, majd Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója lesz a vendégünk, aki Miskolc város napja alkalmából vehette át a Pro Urbe kitüntetést. Hubert Rolandot, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatóját köszöntöm szeretettel a stúdióban, szervusz!
Szia!
Először is engedd meg, hogy sok szeretettel gratuláljak, Pro Urbe díjjal tüntettek ki a napokban. Köszönöm. Tudtad, hogy mi jelölnek?
A jelölésről nem tudtam, utána értesített az önkormányzat, mert ugyanek van egy folyamata már az átadás előtt, tehát nyilván itt talán kell írni, hogy ha amennyiben engem szavaznak meg, akkor azt elfogadom, úgyhogy meglepődtem, ma ott is nagyon köszöntem, és végül is úgy alakult, hogy a kuratórium támogatta ezt a kitüntetést, úgyhogy utána következik egy olyan folyamat, különböző jogi lépések vannak, úgyhogy ott a színpadon már tudtam, hogy miért megyek az ünnepségre, de amikor értesítettek, akkor azért nagyon meglepődtem.
Mit is jelent számodra ez a díj?
Nehéz megfogalmazni, mert ugye nyilván, vagy gondolom, hogy senki nem kitüntetésekért, vagy elismerésekért dolgozik, vagy teszi a dolgát. Azt mindenféleképpen jelenti, hogy elismerik a munkámat, egy külső szereplő gyakorlatilag, ugye a Vöröskeresztnél végző tevékenységet, de az is igaz, hogy azért egy szervezet élén, azért ez ritkábban személyes dolog, tehát nyilvánvalóan ez szól a Vöröskeresztes tevékenységnek, a Vöröskereszt munkájának is, ami szintén nagyon nagy dolog.
Nagyon sok mindennel foglalkoztok, mondjuk el a teljesség igénye és lehetősége nélkül, hogy mi mindennel.
A Magyar Vöröskeresztnek ugye alaptevékenységei közé tartozik a három legfontosabb dolog, az egyik a véradás szervezés, amelyel azt hiszem, hogy majdnem mindenki találkozott már, ugye a Vöröskeresztnél úgy tartjuk, hogy kétféle ember létezik, vagy aki véradó, vagy pedig aki véradó lesz, ugye saját magunkat is motiváljuk. De viccen kívül ugye ez a legszélesebb társadalomhoz szól mindennapi feladatunk, hogy szervezzük a önkéntes és tétésmentes véradóknak a táborát, helyszíneket, lehetőségeket. A másikat a társadalmi elsőségnyújtásnak a rendszergazdája a Vöröskereszt, ez is nagyon sokféle programot tartalmaz, tehát alapvető cél, hogy a laikus elsőségnyújtást, tehát amit mindenki megtanulhat, és amivel életet lehet menteni, amíg a mentőszolgálat, vagy amíg a segítség ki nem ér. Ebben különböző tanfolyamokat, a vizsgákat szervezünk, és nagyon-nagyon sok közösségi programot, ahol a fiatalok oktatása mellett mindenféle dolga foglalkozunk, hogy ezt támogassuk, és a szociális segítségnyújtás, amely szintén nagyon fontos feladat. Itt ugye mi szervezeten belül megkülönböztetjük azt, hogy vannak az intézményen kívüli szociális tevékenységek, amikor különböző gyűjtések, segélyakciók, osztások vannak, és vannak különböző intézményesített szolgáltatásaink, ilyen például a hajléktalanellátás, de a szociális rendszerhez tartoznak a bölcsödék is, és a Vöröskeresztnek bölcsödei is vannak Miskolcon, 3 darab. Családi bölcsödék, úgy hívják ezt hivatalosan. És emellett van még azok a feladatok, amelyek ugyan nem mindennapiak, de minden nap készülni kell rá, vagy olyan készenlétben kell lenni, hogyha valamilyen katasztrófa helyzet történik, akkor a Vöröskereszt rögtön tudjon segíteni. Itt mi mindannyian emlékszünk, ugye 15 éve azért, ha a Duna árvizeket a évszázad árvizének nevezik, akkor itt Borsodban az évezred árvize volt azért 2010-ben, de a tavalyi előtt évben is voltak vöröskeresztesek segíteni a Duna mellett, innen is mentek, és hát nagyon aktuális ugye a szomszédban zajló orosz-ukrán háború, ami szintén feladatot rótt a Vöröskeresztre. Egyrésztről mi végeztük a Magyar Vöröskeresztet, a mi megyei szervezetünk végezte a Magyar Vöröskereszt külföldi akcióit, tehát ugye mi szállítottuk az adományokat Kárpátaljára, illetve és ekközben pedig szerveztük a Miskolcra és a megyébe érkező Ukrajnából menekült kárpátaljai, vagy nem biztos, hogy csak kárpátaljai családoknak a ellátását, a vége felé már inkább az integrációját. Ugye ezek az alaptevékenységek, és emellett a Borsod megyei szervezet számos más dologgal is foglalkozik, amelynek elsősorban és a legfontosabb középpontja a foglalkoztatás áll. Ezt is nagyon sokféleképpen műveljük, hiszen vannak társadalmi vállalkozásaink, amik elsősorban a megváltozott munkaképességű személyeknek biztosítanak munkát és lehetőséget. Ez nyilvánvalóan egy-egy keretben, tehát ugye van kecskefarmunk, tejüzemmel, van varrodánk, van kosárfonó műhelyünk, sokféle mintakertet üzemeltetünk, Borsodbótán vannak különböző dekorációs, vagy inkább ilyen díszták készítő műhelyünk, illetve tovább ez a borsodbótai társadalmi vállalkozás is kiegészült ilyen úgynevezett hidroponikus termesztésen, ezek ilyen vertikális mezőgazdaság, úgy mondjuk nagyképűen egy picit, ezek ilyen a köznapi nyelven csak úgy szóval, hogy saláta torony, tehát ugye amikor a vízből, vagy hát valamilyen nem kell föld ahhoz, hogy a saláták vagy a zöld növények kinőjenek, és még kettő másikat is indítunk, egy kerámia műhelyet és egy ilyen gombabincéket alakítunk ki Sajópetriben, Homrokdon lesz a kerámia műhelyünk, ez most zajlik, tehát ezekben a képzések zajlanak, eszközbeszerzések, ez mind-mind foglalkoztatási projekt, úgy lehet összefoglalni, illetve a foglalkoztatás területén nagyon sokat dolgozunk a megyei önkormányzattal, ahova különböző közbeszerzéseket nyertünk, és ilyen foglalkoztatást elősegítő tevékenységet végzünk, ez is egy hosszabb távú tevékenység, illetve közös pályázatban is konzorciumi partnerként is együttműködünk a megyei önkormányzattal, itt a helyi humánfejlesztési programokban, de Miskolcvárossal is van humánfejlesztési projektünk, Bábogyi-Bércen, Jukóban különböző projektek, és ami még egy nagy falat, ha ez még nem lett van elég, akkor 8 felzárkózó települési programban is részt viszünk, és 8 településünk van itt Borsod megyében. Ezek is rendkívül komplex dolgokat jelentenek, tehát itt a teljes településen külön szociális, szabadidős, ifjúságnevelési, szabadidő hasznos eltöltési programokat, illetve hát olyan szociális, közvetlen szociális segítséget, amely akár a mosási lehetőségtől a, nem tudom, a személyzeti szűrővizsgát megszervezését, tehát egy nagyon komplex dologról van szó, és emellett hát akadnak még egy-egy kisebb projektek, különböző pályázatok, amelyekben szeretünk részt venni, és hát minden szakterülethez, tehát a hajléktanellátástól a varrodán át a tejüzemig vannak különböző pályázatok, vannak kisebb projektek, amelyek ezekhez kapcsolódnak, úgyhogy üzemeltetünk vendégházat Hidegpatakon, építünk szociális lakásokat Borsod-Bután, Domaházán, ennek lesz a szerencsére lassan a végére érünk, szóval nagyon sokan is dolgozunk itt, és nagyon sokféle tevékenységet látunk el.
Mekkora a működési területetek Észak-Kelet-Magyarország?
Hát Észak-Magyarország, ugye a Vöröskeresztnél nincsen regionális szervezet, hanem megyei vagy vármegyei szervezetek vannak, de az irányítás az innen történik, a Borsod, Heves és Nógrádi szervezetnek itt Miskolcon van úgy az adminisztratív központja, hogy tehát az adminisztratív irányítás innen történik Miskolcon, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk régiónak, ez éppen pont egyezik a közigazgatási régióval. Lehet, hogy egyszer lesz én a Vöröskeresztnél, de mi úgy szervezzük már most a munkát, hogy elkerüljük a párhuzamot, a kollégák úgy működnek együtt, tehát ezt ilyen regionális szinten szervezzük és valósítjuk meg a dolgokat. Jó, sokan vagyunk, 250 munkatársa van a Vöröskeresztnek a régióban, intézmények, sokféle intézmények, Salgótarjában családok átmérte otthon és egész Nógrád megyében a teljes hajléktanellátás, tehát Balassagyarmaton, Salgótarjában. A Miskolci hajléktanellátó intézménye az óriási, tehát 320 éjszakai férőhelyel az ország legnagyobb intézménye, főleg integritásában, tehát az ingyenes szolgáltatásnál egészen a szakosított szolgáltatásig. Ez is egy nagyon komplex dolog, és hát nyitottak vagyunk minden új dologra természetesen, úgyhogy hát vannak terveink.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk. Magyar Vöröskereszt regionális igazgatójával beszélgetünk. Az előzőekben 250 munkatársról beszéltél, gondolom ebben nem számítanak bele a társadalmi vállalkozás munkatársai és az önkéntesek sem, tehát összesen körülbelül ezekkel a számokkal hol?
Ugye a Vöröskereszt egy egyesület, tehát van egyesületnek vannak tagjai, nagyjából ők is az önkénteseink, de ez itt van átjárás, tehát nem nincs így, hogy aki tag, csak az lehet önkéntes, vagy aki önkéntes, annak tagnak kell lenni, szóval elég bonyolult a szervezeti felépítés, ahova a legtöbb önkéntes csatlakozik, és ezt nyugodtan mondhatom, hogy a régióban több ezeren vannak, az a véradás szervezési tevékenységünk, hiszen azt önkéntesek nélkül magát a szervezést sem lehet megvalósítani. Tehát bármilyen modern technológia, hogy SMS-t kap valaki véradás előtt, után, meg interneten, meg mert rádióban mindenhol, de a személyes meggyőzés és a személyes példamutatás még mindig a legerősebb szervezési módszertan az a vérodás szervezésben, és meggyőződve róla, hogy pont ezért lehet ilyen társadalmi közügy a véradás, hiszen arról mindenki rögtön tud mindent, mert olyan régen, tehát 1939 óta végzi a Vöröskereszt ezt a tevékenységet, ez akkor indult Magyarországon a szervezett vérellátás, és azóta folyamatosan Magyarországon ez térítésmentes és önkéntes alapon működik éppen a vérbiztonság miatt, és annyi sok nemzedék működött már együtt a településekben, és soha nem. Én még az elmúlt 15 évben nem találkoztam olyan emberrel, olyan cégvezetővel, olyan akárkivel, aki valaha is reális kérésre ő nemet mondott volna, és ez lehet támogató is, lehet az, hogy valakit engedjenek el egy munkahelyről, hogy annyi szünetet kapjon, hogy oda beengedjék azokat, akik a vért veszik, és ez lehet kis vállalkozás, középág, vagy éppen egy valamilyen multinacionális cég. Ezt mindenki, én azt gondolom, hogy nagyon szem előtt tartja. Nyilvánvalóan, hogy azokat a kompromisszumokat meg kell kötni, hogy ez mindenki előnyös legyen. Nekünk az a lényeg, hogy ugye minél közelebb tudjuk vinni a véradás lehetőségét munkahelyhez, kis településhez, rendezvényhez, a többieknek pedig az a cél, hogy tudjanak segíteni. Úgyhogy ezt a tevékenységet nagyon-nagyon sok önkéntes segíti, de nagyon erős az ifjúsági szervezetünk, mondjuk így. Nagyon sok fiatal önkéntes csatlakozik a Vöröskereszthez számos területen, tehát nyilván gyűjtésekben, véradásszervezésben, katasztrófa gyakorlatokon nagyon szeretnek lógni a sziklafalról, ahogy meg kell őket menteni, ugye ezen meg azért vannak jogi, meg egyéb balesetbiztosítási feltételek, de hát én biztos nem csinálnám azt, amit egy önkéntes hajlandó, és ő szeretne, hogy őt lógassák le a sziklákról, hogy őt mentsék meg. Ez is egy nagyon vonzó, úgyhogy amikor arról hallani híradásokban, hogy a fiatalok ilyenek vagy olyanok, ezt én nem tudom megerősíteni, tehát nem csak pozitív tapasztalataink vannak velük kapcsolatban, de maga a terv nem csak önkéntesként, hanem tevékenységként is, tehát hogy az összes középiskolában, az egyetemen szervezünk véradásokat rendszeresen, és nagyon sokszor előfordul, hogy ebben a középiskolában valaki véradó volt, és amikor egy fiatal felnőttként, mondjuk már középiskolában is lehet, hogy az, de mondjuk amikor a munkahelyen találkozunk fiatal felnőttként vele, mondja, hát ő már adott vért, ő már hallott, és akkor már nem első véradó lesz, hanem ő vele már valahol találkoztunk. Ez is egy jó érzés, úgyhogy nagyon sok fiatal csatlakozik, különböző versenyeket szervezünk, éppen most volt a csecsemőgondozó verseny, még a megyei elsősége nyújtó verseny előtt vagyunk még, tehát az majd most lesz június elején. Nagyon sok csapat jelentkezik, vállalják, hogy ők ugye felkészülnek a különböző iskolaidőben ezekre a tevékenységre, hiszen ez ugye nem iskolai tananyag, tehát ez szabadidőben kell felkészülni. Nagyon sok iskolában önkéntes pedagógusok vannak, mi úgy hívjuk őket, hogy vöröskeresztes tanárelnökök, ez a nevük, vagy a beosztásuk, és akkor ők ezeket vállalják, hogy különböző, vagy szakköri, vagy nem szakköri, de szabadidős formában ezeket a felkészítéseket vállalják. Fontos, mert amivel én apuka lettem, akkor is az ember nem tudja még iskolában a pelenkázást, a lássilapítást, tehát ezt vagy előre felkészülünk, ha ilyen tudatosak vagyunk, én nem voltam ilyen tudatos, de ezért szervezünk ilyen programokat, hogy legyenek a fiatalok ilyen tudatosak, és utána pedig ez nagyon hasznos tudás lesz majd akkor, amikor az valóban a való életben ezeket használni kell.
A zene előtt számtalan társadalmi vállalkozást említettél, körülbelül hányan dolgozhatnak a ti szárnyaitokon?
A vállalkozásokban szerintem körülbelül olyan 70 fő, aki kifejezetten vállalkozási tevékenységben tevékenykedik, tehát vagy képzett varrónő, vagy olyan kisegítő munkatárs, aki ezt a tevékenységet végzi, vagy állatgondozó, vagy valaki a tejfeldolgozásban, de minden területen dolgoznak MMK-s kollégák, az adminisztrációtól a gépkocsi vezetésen át a, nem tudom, a gazdasági tevékenységig. Az egy jellemző, és az egy kifejezett cél nálunk, hogy a társadalmi vállalkozásokban javarészt MMK-s munkavállalóink legyenek, és ma mondhatom nyugodtan azt, hogy a vállalkozásoknál több mint 90%-ban megváltozott munkaképességűek dolgoznak. Ez néha küzdelmet jelent, néha külön képzéseket, külön tanfolyamot jelent, olyan más embereket jelent, akiket mi foglalkoztatás szervezőnek hívunk, akik szervezik. Nem egy esetben itt ugye azért nem csak a foglalkoztatást kell szervezni, hanem munkahelyen szociális segítséget is kell nyújtani. Most nem feltétlenül valamilyen tárgyadományban, de mondjuk szociális ügyintézésben, vagy kis életvezetési segítséget kell adni, úgyhogy ez is, erre is nagyon büszke vagyok a kollégákra, hogy ezt én tudom, hogy ez milyen nagyon nehéz feladat minden nap, és amellett, hogy a vállalkozásban ők, hát vállalkozás, tehát ugye gyártani, termelni, előállítani kell valamit, méghozzá olyan dolgot, amely értékesíthető, és emellett még van egy ilyen plusz feladat nekik, hogy a saját kollégáikkal is ilyen szinten foglalkozzanak, úgyhogy ez egy szép dolog, de ez kifejezetten ez egy konkrét cél, hogy MMK-sok kapjanak olyan lehetőséget, és nagyon hálásak. Egyébként a Kosárfonó műhelyünkben ez nem egy elcsépelt példa, ez tényleg így van. A legügyesebb és legszebb kosarakat egy vak férfi készíti, aki most már a nem tudom, hanyadik tanfolyamra megy el tőlünk, amit kifejezetten Kosárfonó tanfolyamra, annyira egyáltalán nem ilyen területről érkezett, ezt nálunk tanulta, és nagyon megható, amikor megyek abba a kis műhelyből dolgoznak, és akkor ott a ügyes, ott van a kutyája, ott van, ő pedig végzi ezt a tevékenységet, és most azt hiszem a harmadik tanfolyamra irattuk be, mert érdekli, és tényleg gyönyörű dolgokat tud varázsolni.
Beszéljünk a háborúról, milyen feladataitok vannak jelenleg, tehát még a mai napig külditek a szállítmányokat, és hogyan jut el?
Hát ez már nyilván teljesen más, mint amikor ez 4 évvel ezelőtt ez kitört, vagy kirobbant ez a fegyveres konfliktus. Ugye ma már konkrét olyan feladat, ami napi szinten feladatot adna nekünk, olyan nincsen. Ennek elsősorban az az oka, hogy Miskolcon és környékén nincsenek már menekült státuszú Ukrajnából érkezett állampolgárok. Vannak olyanok, akik amúgy elhelyezkedtek, vagy a családnak az egyik része már azelőtt is Magyarországon dolgozott, és utána ők beilleszkedtek ebbe a környezetbe, ebbe a kultúrába, és akkor ők megtalálták a helyüket. Nagyon sokan pedig tovább mentek valahol Nyugat-Európába, vagy Észak-Európába. De az látható volt, hogy nem Magyarország felé jött a legtöbb. Nyilvánvalóan, aki magyar ajkú, az elsősorban ebbe az országba érkezett, ha szeretett volna jönni, de a nem magyar anyanyelvű ukrajnai állampolgár elsősorban azért a szlovák és Lengyelország felé vették az irányt. Ennek egyébként nagyon praktikus okai vannak, az ő nyelvük sokkal jobban hasonlít az ukránra. Tehát ugye a szlovák-ukrán, az most így nem is képzeljük, de az egy eléggé hasonló nyelv. Nyilván más az írásforma, de hangzásban és nyelvtanában ez egy jóval hasonlóbb nyelv. Hát a magyar ugye nyilván kilóg egész Európából, tehát ez nem egy nagy meglepetés. Partnerünk a Kassai Vöröskereszt, tehát ő nekik nagyon sok, még ma is nekik olyan projektek mennek, ami a ottani integrációt is Kassa mellett, vagy Kassán is nagyon sok, jelenleg is sok ukrán menekült él. Ez Miskolcra nem mondható el. Egyébként azért mi csináltuk a nemzetközi segélyezést azért a mi megyénk, mert az elmúlt 20 évben a itteni Vöröskeresztnek volt partner kapcsolata a Kárpátai Vöröskereszttel, valahogy ez így alakult ki. És nyilvánvaló, hogy addig is kapcsolatban voltunk, ha nem is napi szinten, utána még nyilván napi szinten már kapcsolatban voltunk az ottani vöröskeresztes kollégákkal, úgyhogy mi gyakorlatilag a háború első napján, vagy hát én emlékszem, hogy éppen túráztam azon a napon, és háborban értünk a hegyről, elkezdett csörögni a telefonon, és onnantól nem hagyta abba a hónapokon keresztül. Úgyhogy ott az első 4-5 hónap az úgy telt, hogy minden héten 3 vagy 4 napot mi Kárpátalján töltöttünk, a maradék napon pedig szerveztük azt a fuvart, ami amivel indultunk Kárpátaljára, ez egyáltalán nem volt könnyű, tehát ugye aki ismeri a Záhonyi határát, kérdőt, hogy milyen tömeg van mondjuk áruszállításban, ott volt olyan, hogy csak a Vöröskereszt 11 kamionja volt az egész határon, semmilyen forgalom, tehát semmilyen közúti forgalom nem volt a két ország között, ma már ez, nyilván ez is teljesen máshogy van, de nehéz volt még olyan vállalkozót is találni, aki hajlandó átjönni csak Kárpátaljára, tehát nem messzebb, csak Kárpátaljára kamionnal, úgyhogy ez is egy, de aztán találtunk egy jó nagy ukrán vállalkozást, aki ilyen, na mindegy, ilyen gyűjtő fuvarokat gyűjtött, és akkor az velük könnyű volt ezt megszervezni már utána, úgyhogy az volt egy kicsit nehéz, az annak a logisztikán, és mondom, és közben akkor volt a legnagyobb terhelés Miskolcon is, tehát a kollégák ugye itt a, hát talán mondhatom azt a nevet, hogy a Károly Hotel működött, mint mondjuk így, hogy menekült szállás, és nekik az ellátása, tehát a napi szintű ellátása, és ebben egyáltalán nem az étkeztetés megszervezése volt a nehéz, nem is a ruházkodás, hanem a szociális ügyintézés, az egészségügyi ellátás megszervezése, azért az, hogy azok, ugye akkor kezdett kialakulni, ki mire jogosult, nyilván a menekültek igen, de a menekült státusz máshogy lehetett megszervezni, szóval ez egy nehéz dolog volt. Nálunk érdekes, hogy Miskolcon elsősorban ukrán anyanyelvűek voltak, még Salgótarjánban inkább kárpátaljak, úgyhogy ott könnyebb volt. Nekünk az első naptól fogva végülis tolmácsot kárpátaljai kollégáink voltak ketten, akik a nyelvi nehézségeket leküzdötték, mert ez is volt. Tehát nyilvánvalóan nem értettük egymást, úgyhogy, és utána azoknak a gyerekeknek oktatási intézményt szerezni, óvodai ellátást szerezni, a egészség, hogy valaki olyan betegséggel jött, amit ott kezeltek, és ugye itt folytatni kellett a kezelés, szóval voltak azért olyan emberi sorsok, hogy voltak nehézségek, és hát ez mind az ukrán nyelven, erre nyilvánvalóan senki nem lehet felkészülve, úgyhogy voltak olyan kedves segítőink, akik először önkéntesként, vagy önkéntesként is vállaltak azt, hogy eljöttek segíteni, utána lett olyan munkatársunk, aki amúgy magyar ajkú, de vagy magyar anyanyelvű, de nyilván onnan érkeztek még korábban, Kárpátaljáról, ezért ugye ukránul is beszéltek, és oroszul is, és akkor ugye ezt így kellett szerveznünk, és így kellett megoldani. Egyből minden formanyomtatványunk kétnyelvű lett, mert ukránul is kellett, nem tudom, milyen tájékoztatókat adni. Indultak különböző uniós projektek, úgyhogy a Nemzetközi Vöröskereszt ugye óriási anyagi erőforrásokat mozgósított, nem csak nálunk, hanem egész Európában, tehát a szlovákok, csehek, lengyel, minden ország számára, úgyhogy itt különböző projektek indultak. Voltak ilyen belügyi alapok, hogy a belügyminisztérium is írt ki olyan pályázatokat, ami elsősorban lakhatási lehetőséget biztosított ezeknek a személyeknek, különböző nagyon részletes feltételekkel, szóval nyilván a pályázatnak van egy adott kötöttség formája, tehát annak meg kell felelni. Úgyhogy ez egy nagyon intenzív időszak volt, és utána pedig nyilván Nemzetközi Vöröskereszt ugye Ukrajnába is megérkezett, mármint úgy értem, hogy ott is indultak projektek, a nagy nyugati országok különböző megyéket felkarolva indítottak vöröskeresztes projekteket, az osztrákok és a finnek voltak egyébként Kárpátalján, úgyhogy ott ők finanszíroztak bizonyos projekteket, ott is elsősorban ugye egészségügyi ellátás és lakhatásra volt szükség, mert mi úgy hívtuk, hogy hát a kárpátai kollégák úgy hívtuk, hogy a belső menekültek, nagyon sokan ugye nem hagyták el Ukrajnát, csak Kelet-Ukrajnában, Nyugat-Ukrajnába költöztek, és volt olyan időpillanat, hogy Kárpátaljának a lakossága pont kétszer annyi volt, mint addig. Hát ugye Kárpátalja amúgy sem a gazdaságilag legerősebb régiója volt, vagy most sem azt gondolom Ukrajnában, úgyhogy ott voltak komolyan dolgok, az infrastruktúra nem volt felkészülve egyszerűen erre, hogy ennyi embert ellássanak, és nem is, tehát mi jártunk ki, semmilyen szállás lehetőség nem volt, mi az ottani vöröskeresztes irodában aludtunk, ott voltak az ágyaink, kinyitottuk őket, a kollégák hazamentek, úgyhogy ma már nyilván teljesen más a helyzet, egyébként most jön a kárpátaljai vöröskeresztes csapat is, jön majd az elsősegély nyújtó versenyünkre, azóta is tartjuk a kapcsolatot, voltak azóta is többször már nálunk, mi is náluk, úgyhogy már nem konkrétan segélyárót vittünk, hanem már azon gondolkoztunk, hogy akkor milyen olyan interreges projektet lehet beadni, amiben Ukrajna is, vagy Kárpátalja is érintett lehet, úgyhogy ez a fajta szakmai együttműködés ez megmaradt, hát nyilván amikor meg helyzet volt, vagy hát ugye sajnos most is van a napíreket látva, de amikor konkrétan ilyen helyzet volt, akkor viszont egy jóval turbulensebb kapcsolat volt, és ezt a kárpátaljai vöröskereszt mindig, ugye hát a magyar vöröskereszt nem a legnagyobb támogatójuk, nyilvánvalóan, viszont mindig a magyar vöröskereszt az első, amikor segíteni kell, és akkor, amikor kis sátrakban határon ők egészségellátást, akkor a magyar vöröskereszt biztosította azokat a eszközöket, agregátorokat, elsőségi nyújtó felszereléseket, élelmiszert, nem tudom, vizet, sok mindent. Ami ott az első pár hónapban kellett ahhoz, hogy ott ugye az a rendszer is beindul, ez egy másik mechanizmus, hogy ott is. Utána persze már mentőautókat kaptak, betegszállítást végeztek, ők szállítják egymás között ugye esetleg a frontvonalból érkező sérülteket, egyebeket, de az első pillanatban erre nyilvánvalóan nem voltak felkészülve, és akkor ennek a segélyprogramnak így a, hát ugye akkor nem tudtuk, hogy az lesz a zárás, de zárásaként a Vöröskereszt átadta a véradó kamionját, és ugye egy olyan vérvételi kamiont, ami egy ilyen mobil helységet biztosít akárhol. Ez a kamion egyébként nem is Kárpátalján tevékenykedik ma már, hanem nyilván valahol beljebb Ukrajnában, ahol valódi életmentő segítséget tud nyújtani, úgyhogy hát voltak megható pillanatok ott, de örülök neki, hogy én ennek részese lettem, és hát itt is a kollégáimra nagyon büszke vagyok, mert első szóra akik jöttek, ők jöttek, a többiek pedig itthon végezték azt a munkát, amiben amúgy egyébként nyilvánvalóan az első nap után már volt, de azelőtt nem volt gyakorlatunk.
Mi történt azokkal a menekültekkel, akiket Miskolc befogadott? Továbbmentek?
Ők javarészt továbbmentek, vagy azért, mert máshol ők el tudtak helyezkedni, tehát ilyen is volt, aki innen tovább ment, nem tudom, Komárom megyébe, vagy Győr megyébe, ahol ők munkát kaptak, és ott tudtak elhelyezkedni. Voltak olyanok nagyon sokan, akiknek a háború hatására jött át a családjuk, mert a családnak a férfi tagja, ő itt dolgozott mondjuk Tiszaújvárosban már, hosszabb, rövidebb ideje, és utána jött a család is, és akkor nyilván egy másfajta életvitel alakul ki, ugye hát nem tudom, munkásszállás, hanem akkor házakat, vagy lakásokat kerestek. Voltak ugye szétszakadt családok, tehát hogy valaki erre jött, valaki másfelé ment, úgyhogy azok a családok ugye nagyjából megtalálták egymást, Németország, Franciaország volt, nagyon sokan Egyesült Államokba mentek, és Észak-Európa volt még egy olyan, nem tudom, célországok, ahova nagyon sokan mentek, akár Kárpátaljáról is, nem feltétlenül magyar ajkúk, de ukrán nyelvűek. Hát aki pedig magyar ajkú volt, és szeretett volna átjönni, ők hát nyilván Magyarországon nekik könnyebb volt, de nagyon sokan haza is mentek. Tehát, hogy akik úgy gondolták, vagy nem tudom milyen megfontolásból, hogy ők visszamentek, hiszen ott van az életüknek a teljes eredménye, a teljes munkája, és ők azt nem hagyták ott. Hát nyilván ez teljesen második Kárpátaljáról jött át, mint vagy aki a frontvonalon előre érkezett, hát ugye ez teljesen más, de voltak nagyon megható pillanat, volt, hogy csak olyan pihenőszobákat kell biztosítsunk, hogy itt álltak, megaludtak egy éjszakát, és utána tovább mentek autóval, úgyhogy ők már 3 napja jöttek, és akkor itt volt egy pihenő, egy nap, kaptak ellátást és elmentek, ilyen is volt az elején, teljesen egyéni volt az összes. Esett.
Zene után folytatjuk. Magyar Vöröskereszt regionális igazgatójával beszélgetek, és műsorunk utolsó részében a véradás szervezésről beszélgessünk. Kik szervezhetnek, mi kell ahhoz, hogy valaki véradás szervező hely legyen, tehát adjunk tanácsot és egy felhívásként is akár a cégeknek.
Hogyha... Mindig nyitottak vagyunk ilyenre, úgyhogy aki szeretne, vannak ugye minimum feltételei, ez egy egészségügyi, hát azt nem mondom, hogy beavatkozás, mert egyáltalán nem az, de egy egészségügyi tevékenység, ugye a véradás szervezés, tehát vannak minimum feltételek, amelyeknek meg kell felelni. Most teljesen alapvető dolgokra gondolok, tehát hogy szilárd padló kell legyen, folyóvíz, nem tudom, mosdó, vécézési lehetőség, úgyhogy gyakorlatilag majdnem minden megfelel, mondjuk a bükk közepén egy sátor nem, de amúgy szokott lenni sátras véradásunk is valamilyen rendezvényhez, hogy nyilván ez is működőképes, illetve a Vöröskesznek van véradó busza, ami szintén egy ilyen mobil helyszín, ez szokott itt Miskolcon is lenni, tehát nyilván, hogyha bárki jönnek benne olyan, és szokott is ilyen lenni cégekben, kisebb, hát elsősorban inkább munkahelyek, akik jelentkeznek, hogy ott szeretnének véradást, mert felmérték, és sok véradó lenne viszonylag, úgyhogy akkor ezt meg is szoktuk természetesen szervezni. Itt fontos az előre gondolkodás, hogy a véradás szervezés, tehát azért mondjuk, hogy szervezés, mert a vérellátásban nagyon fontos az egyenletesség. Nyugodtan mondhatnám azt is, hogy napi egyenletesség, de ez egy picit túlzó elvárás, inkább mi úgy mondjuk, hogy a heti egyenletességnek a biztosítása, mert vannak olyan vérkészítmények, amelyek csak egy pár napig eltarthatóak, és ugye abból is mindig kell, hogy rendelkezésre jön a vérkészletben mindenféle vércsoportból. Úgyhogy hiába szeretnénk, hogy egy nap legyen 10 000 véradó a következő nap, meg nulla, ez nem jó szervezés, tehát ugye sajnos ez a helyzet. Úgyhogy mi is napi és heti egyenletességben szervezzük a véradásokat, és ezért viszonylag hamar megvannak azok a tervek, tehát mondjuk a júniusi tervek azok már megvannak most, tehát tudjuk, hogy hol lesznek kiszállásos viradások egész júniusban, és ha most valaki szeretne június végére, május közepén egy időpontot, akkor azt mondjuk még inkább legyen júliusban, mert egy-másfél hónappal előtte mi a vérellátó szolgálat ezeket már leegyeztetjük, éppen azért, hogy ők is szervezni tudják azt, hogy legyen munkaidőbeosztás egyebek, és hát nyilván a vérellátás egyenletessége is egy rendkívül fontos. Úgyhogy ez is egy fontos, hogy mindenkit szeretettel látunk, ebben mindenki partner szokott lenni, úgyhogy ha valaki szeretné ilyet, hogy az ő munkahelyén is legyen véradás, volt is erre példa egyébként, aztán bár valamit Miskolci önkormányzati cég is jelentkezett, meg is valósítottuk, ott is egy jól sikerült véradás volt, ahol addig nem voltunk azon a helyszínen, hiszen szoktunk nagyon sok helyen lenni. De inkább az a fontos, hogy néha hallunk ilyeneket, hogy valaki mondja maga, hát én úgyis vérszegény vagyok, hát én nem tudom. És akkor szoktam mondani, hogy hát azért magunkat ne szűrjük ki egyből a véradásról, ugye minden véradás orvosi vizsgálattal kezdődik, tehát emiatt mindenki nagyon biztos lehet a dolgám, hogy csak egészséges ember adhat vért, hiszen ugye ez is egy nagyon fontos biztonság, hogy ne azzal, hogy valaki vért ad, azzal a saját egészségét ne veszélyeztesse. Úgyhogy nyilván vannak kiszűrések, mondjuk ha valaki egy komolyabb megfázás után elmegy véradásra, és ott kiszűrik, mert a hemoglobin szintjét megnézik, és az nem lesz benne abba a tartományba, ahol és akkor néha az ember elszomorodik, de szoktunk mondani, hogy nem kell, ez egy teljesen normális dolog, hanem majd eltetszik jönni 2 hónap múlva, amikor ez helyreállt az adat, és akkor újra lehet vért adni. De nagyon fontos, hogy amíg az ember vért ad, addig egészséges, hiszen ugye minden véradás előtt orvosi vizsgálat van, és minden vért, amit levesznek, azt minden alkalommal kivizsgálják. Tehát, hogyha utána kiderül, hogy bármilyen probléma van, akkor azt nyilván a vérellátó fogja értesíteni ezt a szemét, hiszen Magyarországon egy nagyon zárt láncú és nagyon biztonságos vérellátásról beszélünk, ami egy komoly informatikai rendszer áll mögötte, tehát lehet tudni, ki az, aki vannak olyan betegség, amivel például örökre kiszűrjük munkat, most mondok valamit, például valaki vérhígítót szed, mert olyan betegség volt, és neki vérhígítót kezdeni, azzal nyilvánvalóan már nem lehet vért adni, és ez is a vérbiztonságnak a nagyon fontos eleme, hiszen vagy az, hogy nem lehet alkoholos állapotban vért adni, ugye ezért például a fesztiválokon viszonylag nehéz véradás szerint, de mindig szoktuk mondani, hogy először ide kell jön, és utána kell menni a sört megint. Mert lehet, hogy semmi nem érzünk egy sör után, de attól a vérünkben van alkohol, azt a vért fel fogjuk dolgozni, azt a vért lehet, hogy egy kis baba, vagy akárki fogja azt a vérkészítményt megkapni. Tehát egy nagyon fontos, és itt kezdődik a vérbiztonság, hogy a véradótól egészséges állapotban és olyan állapotban lehet levenni vért, hogy azután jó legyen, az feldolgozható legyen, és az valódi segítséget tudjon nyújtani. Úgyhogy mindenkit arra bíztatok, aki elmúlt 18 éves, de nincs még 65 esztendős, nehezebb, mint 50 kiló, ez ugye a hölgyeknél ez probléma, nálam nem, tehát nálam fel sem merülne, és egészségesnek érzi magát, hogy jelentkezzen, és szeretne segíteni, hogy jelentkezzen véradásra, és ott minden információ el lesz mondva, ott ki lesz vizsgálva az, hogyha valakinek valami problémája van, ott az orvos kérdez, ott lehetnek az embernek kérdései ezzel kapcsolatban, és akkor biztos vagyok benne, hogy fog tudni segíteni, és nagyon fontos az, hogy minél többen legyünk a véradók táborában.
A vérbiztonsághoz mekkora mennyiség kell mondjuk egy héten a régióban?
A vérellátásnak más régiói vannak, amelyek már mély szakmai kérdések, de a vérellátás más régióban működik, tehát ott nincs Észak-Magyarország, ott például a borsodi rész a debreceni régióhoz tartozik, Debrecenben van az a regenes vérellátó központ, ahol a vérellátó feldolgozza a véreket, tehát hogy ez más. Inkább úgy mondom, hogy éves szinten itt a borsodi szervezet, tehát a megyét érint, olyan 15 000-16 000 egységvért szeretne levenni, ez általában szokott sikerülni. Ebben vannak hullámok természetesen, mert ugye a nyár az mindig nehéz véradás szervezi szempontjából, ugye az iskolák zárva vannak, 40 fok van, és sokan nyaralnak, úgyhogy nehéz, itt ilyen különböző akciókat szoktunk kitalálni, de most mégis vagy több munkahelyi véradást szervezünk, vagy több fesztiválra megyünk, vagy valami akciókat szoktunk kitalálni, illetve hát nem tudom, biztosan nincs más olyan szervezet, mi nem szeretjük az 5 napos ünnepeket, ugye az 5 nap ünnep, az ott nehezebb a vérellátást is szervezni, úgyhogy persze nyilván mindenki csak viccelek, de arra külön fel kell ezekre készülni, és erre egyébként éves tervek is készülnek, tehát most is tudjuk azt, hogy lesz december 24-e, meg lesz augusztus 20-a, mondjuk a kopott szokott itt lenni a városházán véradás, de mindegy, csak mondom, hogy erre ugye külön készülünk. Ez azt jelenti, ha ezt elosztjuk a 15-16 ezeret, ugye 52-vel, tehát vannak ugye rövidebb hetek, vannak hosszabb hetek, tehát mi így nagyjából így tudunk számolni, hogy Heves, Nógrád megyében ez egy kicsit kevesebb szám, hiszen nyilván lakosság szám az teljesen más, viszont más a település szerkezet is Nógrád megyében, és itt nálunk ugye egy apró falvas település szerkezet van, ezért nagyon sok apró faluban, tehát ahol mondjuk nem tudom, 200-300-400 laknak, oda nem szervezünk kiszállásos véradást, miközben nem tudom, Heves megyében jóval kevesebb település van, ott lehet, hogy többször, vagy a települések nagyobb százalékában van kiszállásos véradás, szóval ez egy bonyolult dolog, sokszor a statisztikára és nagyon sokszor pedig a történeti tapasztalatokra hagyatkozunk, vagy hát nem az hagyatkozunk, hanem ez egy szervezési módszertan, az, hogy tudjuk azt, hogy ezen a helyszínen az elmúlt 15 alkalommal, nem tudom, csökkent mindig a véradók száma, vagy mindig nőtt a véradók száma, vagy valahol sikerült megemelni 30-ról 100 főig, mondjuk egy Mezőcsáton a alkalmankénti véradás számot, és tudjuk, hogy ott mit kell tenni azért, hogy ez megvalósuljon, úgyhogy ez egy komoly szakmai munka, maga a szervezési feladat, amik nyilván ugye az embereknek a megszólítás, az pedig egy másik fontos feladat, de azt gondolom, hogy ez annyira speciális, tehát nyilván ez nem olyan lényeges, csak ez egy olyan speciális dolog, amit mégiscsak a Vöröskeresztnél lehet megtanulni, vagy itt lehet kamatoztatni, de azok a véradás szervező önkéntesek, akikről ugye az előbb beszéltünk, és akik kis településen munkáján ott vannak, és ezt szívügyüknek tekintik és szervezik, ők nem is ezzel foglalkoznak inkább, hanem azzal, hogy ott akkor a helyi kocsmáros, nem tudom, ad mindenkinek egy korsó sört, a helyi fagylaltos egy, nem tudom, egy gombóc fagyit, valaki Magdi néni megsüti otthon azt a merő már 15 éve, vagy nem tudom, 25 éve mindig megsüti a véradásokra azt a pogácsát, tehát hogy inkább a kis településeken van egy olyan vibe-ja, hogy ilyen most a trendi szavakat mondjunk, hogy ez egy olyan kis közösségi esemény lesz, és ezt mindenki fölkarolja, hogy ott van most egy véradás azon a településen, és azt gondolom, hogy ez így is kell, hogy maradjon, tehát ez a fajta életérzés, tehát ez nem arról szól, hogy most rohanunk, hogy most gyorsan, most itt csak 10 perc van, nem tudom, hát ott nagy nyugodtan kell lenni, vagy kicsit utána kell pihenni, vagy úgy feltöltődni, meg kell inni azt a vizet, amit adnak, sok folyadékot kell tenni, tehát hogy ezeket így jó szervezni, nyilván nincs mindig minden helyszínen erre mód és lehetőség, de az a jó, vagy az lenne a jó, hogyha ez minden alkalom így tudna megvalósulni.
Műsoridőnk végéhez értünk sajnos, viszont mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink, hol jelentkezhetnek véradó helyszínként, vagy önkéntesként?
Ja, talán az a legegyszerűbb, mindenki a közösségi médiában ma már otthon van, vagy valamelyik platformon regisztrálva van. Én azt gondolom, hogy ha bármelyik elérhetőségünk a közösségi médiában, akár a megyein, akár az országos Vöröskeresztnek küld egy üzenetet, akkor a kollégák fel fogják venni vele a kapcsolatot. Ugye ma már ez olyan platform, ahol a legtöbb kommunikációt zajlik le az ügyfeleinkkel, úgyhogy én azt kérem, hogy ott tudnak jelentkezni, vagy a Vöröskereszt weboldalán, vöröskereszt.hu, mert megtalálnak minket, azt gondolom, hogy minden kis túlzással, minden utcasarkon, úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel.
Roland, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és engedd meg, hogy még egyszer gratuláljak a Pro Úr bekitüntetéshez.
Köszönöm szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Várhelyi Krisztinával, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjével, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjével és Orosz Toker Edinával, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatójával, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyával beszélgettünk, majd Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,